Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Ahogy látjátok, van egy jegyzet a széketeken, ez a tiétek, jegyzeteljetek bele. És a mai nap, ahogy látjátok is, szeretném, hogyha tovább folytatnánk azt a témát, amit egy hónapja kezdtünk el, és két hete kicsit félbeszakítottam. Ennek a témája pedig az identitás. Mi a valódi identitásom Krisztusban? A harmadik részénél tartunk, és ugye az alcíme ennek az üzenetnek az, hogy építsd tovább az űrhajódat, igaz? Vagy építsd fel az űrhajódat. Szóval mi ez az egész? Mi ez az űrhajósdi? Emlékeztek, amikor a Vízió vasárnap itt voltunk egy hónappal ezelőtt, vagy nem is tudom, több mint egy hónapja, szeptember közepén volt a Vízió vasárnapunk. Ott beszéltünk a gyülekezetünknek a víziójáról, hogy mit szeretnénk elérni, hogy mi az, ami a célunk, miért létezünk, mint gyülekezet. És ez a vízió az, amit egyébként minden vasárnap az alkalom végén kivetítve láttok. És ez az a vízió, amit most szeretnék felolvasni, és le van írva a jegyzetetekbe is. Csak emlékeztessük magunkat erre a vízióra. Újra pozícionálni Jézust és az ő egyházát Európában, felépítve egy nagy és egészséges Krisztus központú, Biblia alapú gyülekezetet Székesfehérvár és Budapest szívében, amely megváltoztatja az emberek gondolkozásmódját és képessé teszi őket, hogy vezessék és befolyásolják életük minden területét. Isten egy ilyen víziót adott a gyülekezetünk elé, ez egy nagy vízió. Ez az, amit szeretnénk elérni, és ez az a vízió, amit a holdra szálláshoz hasonlítottam. Ebben az évben ünnepeljük ugye a NASA-nak, illetve hát a holdra szállásnak az 50. évfordulóját, és ehhez hasonlítottam, a holdra szálláshoz hasonlítottam azt, hogy hogyan tudjuk elérni a víziót, ezeket a nagy víziót, Istennek a vízióját az életünkre, mint gyülekezet. És ugye ez a hold. Mi a hold? Ez a vízió. Amikor azt mondjuk, hogy el akarunk jutni a holdra, akkor gyakorlatilag ezt jelenti. Szeretnénk, hogy ez a vízió megvalósulna. Amen. Mi kell ahhoz, hogy eljussunk a holdra? Szükségünk van egy űrhajóra. Méghozzá egy olyan űrhajóra, ami nem fog szétesni, mikor kilép a Földnek a gravitációjából, amelyik nem fog szétesni, amikor visszaér a Földre ugye a nagy hő miatt, a nagy súrlódás miatt. Szóval szükségünk van egy erős űrhajóra. Mi az űrhajó? Az életünk. Igaz? Szükségünk van egy erős életre. Hogyha szeretnél egy átlagon felül életet élni, ha szeretnél egy olyan életet élni, ami Istennek a tervei, a víziója, és szeretnéd, hogy Isten használjon az ő terveiben, nagy víziójában, ahhoz szükséged van egy erős űrhajóra. Ha csak egy átlagos életet akarsz élni, akkor nincs szükséged erős űrhajóra. Akkor az olyan, hogy maradhat az űrhajód a Földön is, és igazából nem kell, hogy felszálljon. De ha szeretnél egy nagy víziót az életedben, szükséged van egy erős űrhajóra. És ez az időszak, azt úgy hívjuk, hogy az űrhajó összeszerelésének az időszaka. Ez a pár hónap, amit most élünk együtt, mint gyülekezet, mindenkit bátorítok arra, hogy kezdje el összeszerelni az űrhajóját. Kezdje el összerakni az életét. És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy jöjjünk ki akár rossz szokásokból, bűnökből az életünkben, vagy rossz gondolkozásmódból, kezdjük el helyére rakni a dolgokat az életünkben, a kapcsolatainkban, Istennel való kapcsolatunkban, a házasságainkban, a baráti kapcsolatainkban, egymás közötti kapcsolatokban, vagy a pénzügyeinkben. Isten szeretné, hogyha megerősödne az életünk minden területe. És ennek az űrhajónak, ugye az űrhajó az 5 részből áll nagyjából, hogyha megnézzük a Szaturn űrhajót, 4 fő részből állt. Ugyanígy az életünknek vannak főbb részei. És az egyik ilyen fő része, ami fontos, hogy megerősítsük, ez az identitásunk. Az identitásunk. Ez egy olyan terület, amiből nagyon sok minden, amitől nagyon sok minden függ. Az identitás az miért fontos? Azért, mert addig nem tudsz másokat szeretni, amíg magadat sem tudod szeretni. Nem tudsz másokat értékelni, vagy kinyúlni mások felé, hogyha magadat sem tudod értékelni. Nem tudsz másokat tisztelni, amíg magadat sem tudod tisztelni. Tehát csak egy olyan dolgot tudsz továbbadni, és csak úgy tudsz emberek felé szolgálni, kinyúlni, hogyha először magadat tudod szeretni, tisztelni, elfogadni, értékelni. Nem tudsz értéket adni valakinek, hogyha magadat se értékeled. Ez az alapja az egésznek, és ezért fontos, hogy megértsük, hogy Isten mennyire szeret bennünket, hogyan gondolkozik rólunk. Mert ez a világ és az ellenség el akarja rejteni a valódi identitásunkat. A sátán, ugye ő nem tud építeni, a sátán elrontani tudja azt, amit Isten fel akar építeni az életünkbe. Isten teremt, viszont az ellenség, Isten nem tudja bántani, viszont az ő gyermekei tudja bántani, az ő teremtményei tudja bántani, és igenis az ellenség az, aki el akarja rejteni a valódi identitásodat, hogy ki vagy te. Csak nézzük meg a mostani világot, hogy hányszor érzik lányok magukat, nem nőiesnek például, és jobban vonzódnak a saját nemükhöz. Vagy férfiak ugyanígy. Miért? Azért, mert Isten megteremtett valahogyan, és jön az ellenség, és ezt le akarja rombolni, el akarja ferdíteni. Azt a valódi identitást, aki vagy. Ahogyan Isten téged szeret, ahogy téged Isten lát, ahogy téged Isten megteremtett. És hadd mondjam el, a problémáink 95%-a identitás alapú probléma. Ha az megoldódna, ha ezeket kezeljük, ha ezeknek a mélyére mennénk, akkor megoldódna az életünk. De ehhez neked kell mélyre ásnod. Nem elég a felszínt kezelni. És annyiszor van az, hogy látom, hogy embereknek van problémájuk, és nem mernek lemenni, nem mernek szembenézni ezekkel, nem merik kezelni ezeket. Egyedül akarják megoldani. Hadd mondjam el azt, hogy együtt kell, hogy összeszereljük ezeket az űrhajóinkat. Nem kell, hogy egyedül csináld. Van egy része, amit neked egyedül kell csinálnod, amit helyetted más nem tud megcsinálni. Viszont egymásnak segítünk, mint gyülekezet, hogy összeszereljük, segítsünk egymás űrhajójának az összeszerelésében. Nem kell egyedül csinálnod. És nem is tudod egyedül csinálni. Szükségünk van egymásra, hogy együtt ott legyünk egymásért. Szóval bátorítalak erre benneteket. Beszéltünk ugye arról, hogy hogyan ismerhetjük meg a valódi identitásunkat, hogyan találhatjuk meg a valódi identitásunkat. Hogyan találhatjuk meg? Egy szó. Krisztusban. Egyedül Krisztusban. Egyedül Krisztusban találod meg a valódi önmagadat, a valódi identitásodat. Pascal matematikus írta azt, hogy nem csak, hogy ismerjük Istent Jézus Krisztuson keresztül, de csak rajta keresztül ismerjük meg magunkat, csak rajta keresztül ismerjük az életet és halált. Jézus nélkül nem tudjuk az életünk értelmét, a halálunk értelmét, Isten értelmét, vagy a saját létezésünk értelmét. Wow! Ha egy matematikus, egy racionálisan gondolkozó ember ezt le tudja írni, akkor valószínűleg tényleg igaza van. Akkor mennyire durva, hogy egy ember ezt tudja mondani, akkor mi keresztények mennyivel inkább kell, hogy oda menjünk Krisztushoz. A Biblia 140-szer említi, hogy Krisztusban. És ebből a 140-ből 35-ször konkrétan arról beszél, amikor Krisztusban vagy, akkor ez és ez az identitásod. 35-ször. Nem fogjuk mind a 35-öt végigvenni, mert erre nincs idő. De ez egy olyan dolog, ami ha érdekel, és jobban bele akarsz mélyedni, akkor kezd el kutatni a Bibliát. Kezdj el erről ezt tanulmányozni. Ez az az öntáplálás, amiről Bazsi beszélt. Az a 7 cél, ami mindannyiunk számára elérhető. Kezd el kezd el megérteni, hogy Isten hogyan gondolkozik rólad. Az alapigénk, amiről beszélünk, az az 1 Péter 2.9.10. És most szeretném ezt felolvasni. Ha szeretnéd megérteni, hogy Isten hogyan gondolkozik rólad, akkor menj az 1 Péter 2.9.10-hez, és kezd el ezt tanulmányozni szavanként, felbontva az értelmét ennek az igének, mert olyan sok minden van ebben elrejtve. Ebben az igében 5 új lenyomat van elrejtve. 5 új lenyomat, ami arról beszél, hogy ki vagyok Krisztusban. Amen. Olvassuk fel. 1 Péter 2.9.10. Ti azonban kiválasztott nép vagytok, papok királysága és szent nemzet, olyan nép, amely csak Isten tulajdona. Azért választott ki benneteket, hogy mindenkinek hirdessétek Isten nagy tetteit, és nyilvánvalóvá tegyétek az ő kiválóságát. Mert ő hívott ki bennünket a sötétségből a világosság csodálatos birodalmába, ahol ő maga is lakik. Ti a múltban nem tartoztok Istenhez, most azonban Isten népévé lettetek. Régen nem ismertétek Isten kegyelmét, most pedig a kegyelmébe fogadott benneteket. Szóval ez az ige 5 új lenyomatról beszél. És 5 új lenyomat, amelyiknek az elsőt már vettük, az egyik új lenyomatot vettük. Ugye az első új lenyomat, amiről beszél ez az ige, hogy teljesen elfogadott vagyok. A második új lenyomat, amiről beszél is ez az ige, hogy rendkívül értékes vagyok. És a mai nap a harmadik új lenyomatról fogunk beszélni, ez pedig az, hogy örökké szeretve vagyok. Örökké szeretve vagyok. Fordulj a melletted ülőhöz, és mondd neki azt, hogy örökké szeretve vagy. Amen. Örökké szeretve vagyok. Írjátok le, légy szíves. 1 Péter 2.10. 1 Péter 2.10. Ti a múltban nem tartoztatok Istenhez, magyarul nem ez volt az identitásotok, nem tartoztatok Istenhez, most azonban Isten népévé, magyarul Isten családjává lettetek. Oké? Isten népévé. Isten népévé. Amen. Erről szól ez az ige, hogy amikor Isten azt mondja, hogy népe, mi vagyunk Isten népe, akkor mindig gondoljatok arra, hogy Isten családja. Isten családjába lettem fogadva. Oké. És mit mond Isten ezen az igén keresztül? Azt, hogy én nem szégyellek, hogy a családom tagja vagy. Hányszor szégyeljük a családunkban lévő embereket? Ugye néha ilyen furcsa nagynéni, furcsa nagybácsi, hogy olyan ciki vele lenni, meg úgy, igaz? Tehát, hogy vannak néha a családjainkban furcsa emberek, akikkel úgy nem szívesen vagyunk együtt. Legyetek őszintén. De Isten azt mondja, hogy én nem szégyellem, hogy te a családom tagja vagy. Hogy te a család tagja vagy. Isten nem szégyelli azt. Isten sosem szégyel téged. Lehet, hogy mások szégyelnek téged a családodban. Lehet, hogy mások furcsán néznek rád a családodban, de Isten sosem. Isten azt mondja, hogy te is a családom része vagy. A családom része vagy. És hadd mondjam el, hogy mi, mint gyülekezet sem szégyelhetjük egymást itt a gyüliben. Hadd mondjam el, hogy a szeretet azt jelenti, hogy nem szégyeljük egymást. Ha valakit szégyelsz, akkor igazából nem szereted. Ha valakit nem vállalsz fel, olyan ciki vele együtt mutatkozni, akkor igazából nem szereted. Sose legyünk egy olyan közösség, amelyik egy ilyen klub, ahova csak bizonyos emberek jöhetnek be, akik egy ilyen VIP klub. A gyülekezet sosem az. A gyülekezet inkluzív, és nem exkluzív. És Isten mindenkit befogad. Az egyszerűbb embereket is, akik lehet, hogy számodra picit egyszerűbbek, vagy máshogy egyszerűbben gondolkoznak, azokat is. akik lehet, hogy betegek, lehet, hogy sérültek, lehet, hogy nehéz életük volt, nehéz háttérből jönnek. Isten azt mondja, hogy nem szégyellem, hogy a családom tagja vagy. Ezt jelenti szeretni. Ezt jelenti szeretni. Zsidó 2.11. Jézus az, aki az embereket Isten számára külön választja, de mind ő, mind pedig azok, akiket külön választ, ugyanabból a családból származnak. Ezért nem is szégyelli Jézus őket testvéreinek nevezni. Jézus azt mondja, hogy nem szégyel. Sőt, azt mondja, hogy a testvérem vagy. Oké? A testvérem vagy. Szóval amikor Jézus a mennybe fog érkezni, vagy bocsánat, amikor mi a mennybe érkezünk, Jézus úgy fog minket köszönteni, hogy hello, tesó! Hello! Nem úgy fog köszönteni, hogy ja, te is itt vagy, figyelj, súrany be hátul, jó? Ciki egy kicsit, de gyere. Tehát nem ez lesz. Hanem hello, szeva tesó, figyeljetek, itt az új ember! Ünnepeljük őt, és a nyakadba borul, és nem lesz ciki, oké? Ezt mondja Jézus. Az ő családjába tartozunk. Ő nem szégyel minket. Jeremiás 31.3. Örökké tartó szeretettel szeretlek téged, ezért marad meg irántad hűségem és kegyelmem. Ez az ige Isten szeretetéről beszél. Isten szeretetének van két tulajdonsága. Az egyik tulajdonság az, hogy Isten szeretete feltétel nélküli, a másik pedig, hogy állandó. Isten szeretete állandó, folyamatos, örökké tartó. Oké? Okay? Szóval beszéljünk egy picit az elsőről. Mit jelent az, hogy feltétel nélküli szeretet? Isten nem azt mondja, hogy szeretlek, ha imádkozol. Isten nem úgy szeret, vagy nem azt mondja, hogy szeretlek, ha jól viselkedsz, ha jó ember vagy. Isten nem azt mondja, hogy szeretlek, ha jót teszel másokkal, ha jársz gyülekezetbe, ha a tizedet fizeted, vagy nagy lelkű vagy. Isten nem azt mondja, hogy szeretlek, ha. Ezt meg kell értenünk. Nagyon sok keresztény azért próbál engedelmeskedni Istennek, hogy Isten szeresse őt. Hogy azt gondolja, hogy ezáltal majd kiérdemli azt a szeretetet, amit Isten tud adni. Nem azért engedelmeskedünk Istennek, nem azért járunk gyülekezetbe, nem azért fizetjük a tizedet, vagy nagy lelkűek vagyunk, mert hogy ő szeressen bennünket, hanem azért tesszük ezt, mert ő már előbb szeretett bennünket. És ez az ő szeretetének a válasz reakciója a mi részünkről. Vissza akarjuk neki adni. De meg kell, hogy értsük, hogy mi az alap. Bármit is teszel, mielőtt bármit is teszel Istenért, vagy a gyülekezetért, vagy más emberekért, tudnod kell azt, hogy függetlenül, hogy mit teszel, Isten szeret. Ez a feltétel nélküli szeretet. Ez ugyanolyan, mint amikor egy szülő szereti az ő kisbabáját. Megszületik a kisgyerek. Nem azért szereti a szülő a gyermekét, ezt a kisbabát, mert maga után összetakarít, mert elmosogat, rendben tartja a szobáját. Nem, azért szeret... Sőt, a kisbabák mit csinálnak, ugye? Bepukiznak, bepisilnek, bekakilnak. Állandóan sírnak, hogy éhesek, éjszaka nem hagynak aludni, igaz? Nem ezért szereti a szülő őket, hanem azért, mert egyszerűen csak. Csak. Mert szereti. Amen? Isten is ugyanígy szeret bennünket. Nyilván nem akarja, hogy ebben az állapotban maradjunk, tehát nem akarja, hogy egész életünkben kisbabák legyünk, de valamilyen szinten Istennek mindig a kisbabája leszünk, vagy a kisgyermeke leszünk, hogy ő függetlenül bármit is teszünk, ő szeret bennünket. És tudjátok, miért nehéz ezt megérteni, ezt a feltétel nélküli szeretetet? Mert a világban, az életünk során nagyon kevésszer tapasztaljuk meg ezt. Mert mi emberek legtöbbször nem tudunk feltétel nélkül szeretni. Mi emberek legtöbbször feltétel nélkül nem tudunk szeretni. Se én, se te, se a szüleid. Miért? Mert emberek vagyunk. Mert ez az emberségünk miatt, az esendőségünk miatt van ez. Szóval ezért nagyon fontos, hogy megtapasztaljuk ezt a fajta feltétel nélküli szeretetet Istenen keresztül, és ő legyen a szeretetünknek a forrása, és nem más emberek. Amen. Nyilván Isten meg akar minket tanítani, hogy hogyan szeressük egymást itt a gyülekezetben, meg akár egy házasságban, meg, de nem egy másik ember kell legyen a forrása a szeretetünknek. Mert azt a fajta tökéletes, feltétel nélküli szeretetet senki ezen a világon nem fogja tudni betölteni, csak Isten. Ezért kell, hogy az identitásunk ne emberekben legyen, ne párkapcsolatokban legyen, ne a párunkban, ne a férjünkben, a feleségünkben, vagy akárkiben, hanem egyedül Istenben. Istenben. Amen. És még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy akkor nekünk nincs egy részünk, amit Isten nekünk meg akar tanítani, de az identitás az egy mélyebb dolog. Szóval a világ azt mondja, hogy szeretlek, ha te is szeretsz. Ugye? De ez nem szeretet. Szeretlek, ha te is adsz nekem valamit. Szeretlek, ha te is odadod magadat nekem. Ha lefekszel velem. Ugye ezt mondja a mai világ, de ez igazából nem szeretet, ugye, amiről ezek a szerelmes dalok szólnak. Ez igazából nem szeretet, ami tele van a rádió ilyen popszámokkal, ilyen szerelmes popszámokkal. Oh, baby! Szeretlek, mert olyan gyönyörű vagy. Olyan jól nézel ki. Ez nem igazi szeretet. Tudjátok, mi ez? Testi vágy. Ez nem igazi szeretet. A szeretet nem arról szól, hogy te mit tudsz nekem adni. Te mit adsz nekem, hanem én mit tudok neked adni. Erről szól az igazi szeretet. Szóval szeretlek, mert olyan szép vagy. Mi van, hogyha egy nap elveszted a szépségedet? Hadd mondjam el, hogy egy nap mindannyian el fogjuk veszteni a szépségünket. Most fantasztikusan néztek ki, de hadd mondjam el, hogy egy nap mindannyian rondák lesztek. Ha tetszik, hanem csúnyák, rondák leszünk. És akkor mi történik? Mi fog akkor történni? Akkor nem fogunk szeretni? Nem fognak minket szeretni? Ez feltételes szeretet, amit a világ mond. Egy nap mindenki elveszti a szépségét. Ugye, szeretlek, mert betöltöd a szükségeimet. Ugye? Nagyon sokszor párkapcsolatokban látjuk ezt a hibát, hogy nem a személyt szereti az illető, hanem azt, amit ad az az ember neki. Mi van, hogyha már nem fog adni? Mi van, hogyha egy nap nem fogja azt tenni? Akkor elválsz? Nem, ez nem igazi szeretet. Szeretlek, mert annyi mindent teszel értem. Ez nem az igazi szeretet, ez önzőség. Mi az igazi szeretet? A szeretet azt mondja, hogy szeretlek, és pont. Oké? Ennyi. Szeretlek, és pont. Szeretlek annak ellenére, hogy. Pont, pont, pont. Szeretlek függetlenül, hogy mit teszel értem. Ez az igazi szeretet, és Isten így szeret bennünket. Isten így szeret téged. Feltétel nélkül. Szóval Isten szeretete feltétel nélküli. A második dolog, Isten szeretete végtelen, állandó és folyamatos. Isten szeretete végtelen, állandó és folyamatos. Írjátok le. Tehát az első az az volt, hogy Isten szeretete feltétel nélküli, a másik pedig, hogy Isten szeretete végtelen, állandó és folyamatos. Isten nem egy kiszámíthatatlan Isten. Isten nem olyan, hogy nem tudhatod, hogy mikor kell fel bal lábbal. Ma Isten szeretni fog, vagy agyon fog csapni. Isten kiszámítható. Isten állandó. És miért mondom ezt? Mert lehet, hogy úgy nőttél fel egy olyan apukával, aki nem tudtad, hogy az apukád meg fog ölelni aznap, vagy egy taslit fog adni neked. Lehet, hogy nem tudtad azt, hogy jó kedve lesz, vagy mérges lesz. Lehet, hogy nem tudtad azt, hogy kritizálni fog, vagy bátorítani fog. Hadd mondjam el, hogy van egy tökéletes mennyei apukád, aki stabil, ugyanaz. És sajnos instabil szülők instabil gyerekeket nevelnek fel, és bizonytalan gyerekeket nevelnek fel, viszont hadd mondjam azt, hogy Isten nem egy instabil Isten. Isten egy stabil Isten. És stabil az ő szeretete, és nem változik, és az ő szeretetének mértéke feléd nem változik. Úgyhogy ez a fantasztikus ebben. Meg nem szűnő, örökké tartó, végtelen és folyamatos Isten szeretete. Szóval soha nem kell megkérdezni azt, amikor felkelsz egy nap, hogy vajon Isten fog-e ma engem szeretni? Vajon Isten hogy gondol rám? Vajon imádkoztam-e eleget tegnap, hogy ma szeretni fog? Vajon tettem-e elég jót, hogy Isten szeressen ma? Soha nem kell ilyen kérdéseket feltenned. Vajon eljöhetek egy gyülekezetbe? Elég méltó vagyok erre? Elég jó vagyok erre? Méltó vagyok-e, hogy eljöjjek és dicsőítsem Istent? Vagy hogy szolgáljak Istennek? Ezek olyan kérdések, amik mindannyiunkban felmerülnek sokszor. Vajon elég jó vagyok-e? Szerethető vagyok-e? Hadd mondjam el, hogy igen, Isten szeret. Örökké szeret. Mindig szeret. Minden nap szeret. Minden nap. Nincs olyan, hogy egyszer szeret, egyszer nem szeret. Istennél nincs olyan, hogy jobban fog szeretni, mint most. És olyan sincs, hogy rosszabbul fog, vagy kevésbé fog szeretni, mint most, ebben a pillanatban. Isten szeretete állandó. Minden pillanatban ugyanolyan. Nem tudsz olyat tenni, ami miatt Isten jobban fog szeretni, mint most. És nem tudsz rosszabb dolgokat sem tenni az életedbe, hogy Isten szeressen úgy, mint most, ebben a pillanatban. Ez Istennek az állandó szeretete. Ezt jelenti, hogy Isten szeretete állandó, hogy örök, hogy stabil, hogy nem változik. Halleluja! Ilyen Istenünk van. Tudjátok, Istennek a szeretete nem azon alapszik, hogy te ki vagy, hogy te mit tettél, szóval nem a te személyeden alapszik az ő szeretete, hanem, hogy ő kicsoda. Hogy az ő személye. Az ő személyén alapszik. Értitek? Hogy ő kicsoda. És mit mond a Biblia, kicsoda Isten? Miért hihetjük el ezt, hogy Isten örökké szeret bennünket? Azért, mert Isten maga a szeretet. Isten maga a szeretet. Isten a szeretet. Azt mondja a Biblia, hogy Isten nem csak, hogy szeret, de ő maga a szeretet. Magyarul ez az ő karaktere, ez az ő jelleme. Nem csak, hogy Isten tud szeretni, hanem ez az ő karaktere, ez az ő jelleme, az ő jellege, amihez hasonlítja a Biblia. Semmilyen más dologhoz nem hasonlítja a Biblia Istent. Igen, Isten mond, vagy a Biblia sokszor mondja azt, hogy Isten erős. Isten uralkodik, és uralkodó, meg ilyen dolgok. Viszont soha nem azonosítja semmi mással a Biblia Istent. Nagyon sok neve van Istennek, de hogy ez az egyetlen olyan dolog, amihez Isten igéje hasonlítja Istent, hogy ő maga a szeretet. Ez az ő identitása. Szóval Isten nem azt mondja, vagy a Biblia nem azt mondja, hogy Isten szeret, hanem hogy ez az ő karaktere. Amen. És azért van a szeretet is a világban. Azért van a szeretet a világban, mert Isten tud szeretni. Isten tud szeretni. És Isten az, aki miatt van szeretet. És azért tudunk mi is szeretni, mert Isten szeret. És azért van szeretet ebben a világban, mert Isten ő maga a szeretet. Ha nem lenne egy szerető Istenünk, képtelen lennénk szeretni egymást is. Szóval minden Istenhez vezethető vissza. Ha Istent kiveszed ebből az egész képletből, akkor nem lenne szeretet. A szeretet Istennek egy része. Ugye a humanizmus isteníti a szeretetet. A humanizmus azt mondja, hogy mindenek felett a szeretet áll. És hadd mondjam el, hogy mi keresztények nem a szeretetet istenítjük, mert ez nem erről szól, hanem nem azt mondjuk, hogy a szeretet Isten, hanem Isten a szeretet. Amen. A humanizmus külön választja a szeretetet és Jézus Krisztust. Jézus Krisztus nélkül nem lenne szeretet. Belőle fakad minden szeretet, és nem fordítva. Isten maga a szeretet. És mivel hogy Isten karaktere nem változik, ezért nem változik az sem, hogy ő szeret bennünket. Az ő szeretete felénk sem változik, mivel hogy Isten karaktere és jelleme sem változik soha. Zsoltárok 105 azt mondja, mert jó az örökkévaló, örökké szeret minket, hűsége nemzedékről nemzedékre kísér. Hadd mondjam el, hogy lehet, hogy hűtlen voltál Istenhez, de hadd mondjam, hogy ő sosem lesz hűtlen hozzád. Lehet, hogy te cserben hagytad őt, ő sosem fog cserben hagyni. Isten hűséges Isten. A mai nap az a vágyam, hogy legyen egy kijelentésünk Istennek a szeretetéről, hogy Isten mennyire szeret téged. És legyen ebben az identitásod, legyen ebben az életednek az alapja. És ahogy megismered Istennek a szeretetét, és befogadod, kívánom azt, hogy ezt tud reflektálni a világ felé, a kapcsolataidba, a házasságodba. Minden Istenből jön. Fontos, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, és fontos, hogy ki, mi a mi identitásunk. Isten örökké szeret bennünket, egy örökké tartó szeretettel. Amen. Amen. Csak kérlek, hogy álljatok föl, és most dicsőítsük Istent.